Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump lényegében hadat üzent Kubának. A Karibi-szigetországot nevezte a következő célpontnak az amerikai elnök egy Floridában rendezett befektetői konferencián elmondott beszédében. Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell, és egyébként Kuba a következő, jelentette ki Trump, bár részletekre nem tért ki. Egyúttal méltatta az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban. Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont lehet, hogy Irán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi szorosra, idézte az amerikai külügyminisztert a Sky News. Marco Rubio a G7-ek külügyminisztereinek franciaországi csúcs találkozóján arról is beszélt, Oroszország semmi olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatna az USA katonai műveleteit Irán ellen. Eközben izraeli amerikai légicsapásokkal több atomlétesítményt vettek célba Irán középső részén. A közel-keleti lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólítottak fel közleményükben a G7-ek országcsoport külügyminiszterei. Megerősítették a Hormuzi szorosban a szabad és biztonságos hajózás állandó helyreállításának szükségességét is. Kibertámadás érte az Európai Bizottság szervereit kedden, ismert el a szervezet egy friss közleményben. Mint írták, az eset az Európa.eu weblaphálózat működtetéséért felelős felhő infrastruktúrát érte, és bár azonnal felléptek ellene, nem tudták megakadályozni, hogy néhány adatot ellopjanak az elkövetők az érintett oldalakról. A bizottság még vizsgálja, mennyire lehetett súlyos az incidens, és értesít minden uniós szervezetet, amely érintett lehet. Kiemelték ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság belső rendszereit nem érintette a támadás. Ma a levélszavazatok leadásával hivatalosan is megkezdődött az országgyűlési választás. Ezt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok vehetik igénybe. Közel 500 000 regisztráltak erre a lehetőségre, többségük postai úton kapja meg a szavazási levélcsomagot. A levélszavazatok átvétele és leadása több helyszínen és időpontban is biztosított egészen a szavazás napjáig. A Nemzeti Választási Iroda részletesen ismerteti a folyamatot. A választás napja pedig természetesen április 12-e vasárnap lesz. A feldolgozó és élelmiszeripar megerősítését nevezte a következő 4 év egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Orbán Viktor Mezőfalván az Agrárkamara által szervezett vetési napon arról beszélt, ehhez meg kell akadályozni a magyar érdekekkel ellentétes szabályokat. Több mint 45 milliárd forint agrárkárenyhítő juttatás érkezik a gazdálkodókhoz, közölte a miniszter. Nagy István elmondta, a Magyar Államkincstár már megkezdte a kifizetéseket, így mintegy 16 ezer termelő jut hozzá a pénzhez. Másfél éven belül másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a MOL által vezetett közös vállalat. A kúta tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel, a MOL részesedése a mennyiség 8,4%-a. Első körben 25 kórház és 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése kezdődhet meg, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos Energetikai Program tavaly ősszel meghirdetett pályázat alapján országszerte 89 milliárd forintból újulhatnak meg az érintett egészségügyi intézmények. Éjszaka órát állítunk, hajnali 2-kor majd 3-ra, ezzel elkezdődik a nyári időszámítás. Több mint 200 európai tudományos és társadalmi szervezet tett közzé felhívást az összehangolások mielőbbi elkezdése és az óraátállítás megszüntetése érdekében, ehhez a Magyar Alvás Szövetség is csatlakozott. Az óraátállításhoz az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint a BKK járatok, a helyi és helyközi buszjáratok menetrendje is igazodnak, közölt a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ az MT-vel. Előbbi közleményében szerepel, az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁV Plus mobil alkalmazás, vagy a mavplus.hu, a jegy.mav.hu weboldalak utazási tervezőinek segítségével. Azok napra kész és pontos útitervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet. Csak nem 4000 háztartás maradt áram nélkül Nyugat-Magyarországon az ítéletidőben, Szombathelyen 8000 háztartásban nem volt távfűtés, a Balatonnál óránkénti 106 kilométeres széllökést is mértek. Végül az időjárásról, holnap változóan felhős lesz az ég, sokfelé előfordulhat zápor, többfelé felélénkül a szél, a hőmérséklet vasárnap hajnalban 7-8, napközben 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendégei Bubnó Tamás és fia Bubnó Lőrinc. Mindketten a Szent Efrém oszlopos tagjai. Tamás az együttes alapítója, Lőrinc átvéve édesapjától a funkciót, a művészeti vezetője. 2002-ben alakult az akkor még 14-16 tagot számláló férfi kar, akik bizánci hagyományú zenét szólaltattak meg, elsősorban templomokban. 2016-ban már csak 8-an vannak. Elkezdenek elindulni egy professzionális úton. Erősen megváltozott repertoárral, és az elsődlegesen a cappella éneklés mellett műsoraikon egyre több hangszer szólal meg. Aztán 2024 egy újabb cezúra az életükben. Bubnó Tamás másik fia, Márk, aki szintén oszlopos tagja a férfi karnak, családjával, felesége kötődése miatt Ausztráliába költözik. Már csak heten maradnak, és ekkor döntenek arról, hogy a Szent Efrém férfikarból Szent Efrém lesz, Az íráskép is megváltozik, ami könnyebben értelmezhető az angolul beszélő nagyvilágban. És ezzel egy időben a külső megjelenésüket is megújítják. 2026 számukra egy felkészülési év 2027-re, hogy méltón tudják megünnepelni fennállásuk 25. évfordulóját, visszavárva Márkot, akivel már egy újabb albumot is terveznek. De addig is rengeteg koncert vár még rájuk, amelyek közül a legjelentősebb egy visszatérés a Szent István Bazilikába április 11-én, amikor is újra megszólalhat Bubnó Tamás szerzeménye, a Primissa, ami közös éneklésre hívja majd a közönséget. A Szent Efrém otthona az Iszon nevű hely, a budapesti 7. kerületi Hársfa utcában. Itt ültünk le beszélgetni apával és fiával, Bubnó Tamással és Bubnó Lőrinccel.
Arhi mignati, arhi cronia, silimu dentro livagna, chiarchi, chiarchi calos mas cronos, ecclesia, ecclesia metaio cronos, chiarchi, chiarchi calos mas cronos, ecclesia, ecclesia metaio cronos. Mari pubiche, o Cristo, aios nebe maticos,
tűnünk az Iszonban, a 7. kerületi Hársfa utcában, ami a ti bázisotok, lehet ezt mondani?
Abszolút Lőrinc. Igen, ez teljes mértékben. A mi bázisunk most már 4,5 éve.
De nem csak a Szent Efrém lép itt fel.
Az Iszon az önmagában is egy entitássá nőtte ki magát. Mondjuk volt ilyen tervünk eredetileg is, de a fő cél az annó még az volt, hogy a Szent Efrémnek valóban legyen egy bázisa. Mert volt előtte is bázisa a Szent Efrémnek, ugye a Deák Diák általános iskola, ahol apu tanít, most is, és már nagyon régóta, és ugye a Covid alatt onnan el kellett jönnünk, ugye nyilván nem lehetett közintézményekbe csak úgy bemenni az ott nem dolgozó embereknek, és akkor ez nagyon sürgetővé vált, amit már amúgy is szeretnünk volna, hogy legyen egy hely, ami a Szent Efrémnek az otthona, és akkor szó-szó és tett követett, és akkor végül így a 7. kerületben a Hásfa utcában találtunk egy olyan ingatlant, amit ugyan nagyon fel kellett újítani, de elnyeltük ennek a bérleti lehetőségét egy pályázaton, és akkor így született meg az Iszon. A Szent Efrém is itt van nagyon sokat, meg hát ugye itt próbálunk, és évig körülbelül hármat itt koncertezünk is, néha négyet, viszont hát alapvetően több mint 100 program van itt egy évben, tehát hogy valójában ez nagyon sok minden másról is szól már ez a hely, mert a dalszerelő műhelytől elkezdve a Black Knighton át, a Babel című műfordítós programon át, a társasjáték estig, és még nagyon sokáig tudnám sorolni, hogy milyen
programok vannak. De ti vagytok a gazdái az Iszonnak.
Igen, így van.
Konkrétan Lőrinc, Edi, Balázs Edgár és Somogyi Hédi. Ő is rokon.
A húgodnak a lánya.
Igen.
Tehát családi
vállalkozás. Sőt, a keresztlányom.
Ráadásul.
Tamás, mondd el nekem, légy szíves, hogy mit jelent az Iszon maga.
Iszon, egy görög szó, azt jelenti, hogy ugyanaz. Önmagában ez a szó, ez nem sokat árulna el arról, amiért mi Iszon lettünk, hanem a bizánci zenében van egy olyan szólam, egyesek szerint nem is szólam, csak egy érzés, mások szerint egy teológiai dolog, hogy állandóan szól egy ilyen tartó hang, ami ugye az egészet úgy átzengi, az egészet kap egy ilyen misztikus fényt, illetve hangot ad, az éneklő kántornak, vagy az éneklő kórusnak egy támasztékot ad részben, másrészt egy elragadtatásra való lehetőséget, például többek szerint ez erre is való, és azért hívják Iszonnak, ugyanaznak, mert leginkább egy hangot, vagy egy-egy hangot tart az ember perceken keresztül akár. Ez nem könnyű. Tessék megpróbálni, hogy percekig ugyanazt gyönyörűen, gondosan, tisztán oda tálalni. Tehát az Iszon az egy felelősségteljes dolog. Mondjuk, hogyha le akarnánk fordítani nyugat-európai zenére, akkor orgonapont. Tehát ez egy olyasmi, hogy és akkor bejön az orgonapontba az a mély hang, az a basszus hang. Ugye az Iszonnak is egy biztos, hogy tenor nem szokott iszonozni, az csak a basszusnak a feladata, hiszen ő van a struktúra alatt.
Na, na.
Beszéljük a Szent Efrémről. Ugye én emlékszem, amikor az még egy nagyon fiatal, friss képződmény volt, 2002 óta léteztek, és 2027 lesz az az év, amikor majd lehet a negyed évszázados jubileumot ünnepelni. Nagyon nagy változáson ment át ez az eredetileg Szent Efrém férfi kar, ami azóta már csak Szent Efrém. Most nézek rád, Lőrinc, mert eddig mindig édesapáddal, Tamással beszélgettem, mint alapítóval és művészeti vezetővel, de most már te vagy a művészeti vezető. Mit tükröz ez legfőképpen?
Nagy változás az együttes életében 2016-ban történt. amikor a körülbelül 14 fős, mert volt az néha több is, meg néha kevesebb is, együttesből lett egy 8 fős Szentefrém. Igazából ezt nevezhetjük egy új nagy változásnak, és én azért is szeretem ehhez mérni, mert szerintem ahhoz képest úgy befutottunk ezzel a 8 fős Szentefrémmel egy ilyen elég tipikusnak nevezhető pályát. Az alatt azt értem, hogy hagyományosan az együtteseknek ugye a 10. évtől kezd el így kialakulni valami. Hogy ez most micsoda is? Milyen emberek hallgatják meg, kik szeretik, és én ezt egy csomó formációnál láttam, én ezt az új Szentefrémnél is így látom. Most 10 éves az új Szentefrém, és mostanra elég sok minden kikristályosodott abból, ami akkor elkezdett alakulni 2016-ban a 8 fős társasággal. Rengeteg mindenen kellett átmennünk. A legnagyobb változás szerintem pont abban rejlik, hogy előtte volt apu, akinek volt egy víziója, plusz volt neki egy családi háttere, ami az egész bizánci zenét és bizánci gondolkozást és kultúrát hozta. És az első 14-15 év ez a meghatározója. Tehát apunak a gondolkodás mondja és a bizánci kultúra. És akkor emellé persze jött Bartók, jött Kodály, jött Kortárs Zene, stb. Szóval sok minden más erre rárakódott, de ez szerintem ezzel a dologgal fémjelezhető, és utána egy kicsit ez kinyílt, és egyenragúbb partnerek lettünk, azt apu is engedte, meg szerintem akarta is, és az én, meg a bátyámnak az elképzelése is sok szempontból eléggé bejött az együttesbe, és amúgy mindenki másé is. Szóval, hogy ez jelenleg is így van, hogy eléggé demokratizálódott a Szentefrémnek a működése, és most már ez sokkal inkább úgy működik, hogy mindenkinek van beleszólása, az, hogy az mekkora az a beleszólása, az nem is az előre leosztott szerepeken múlik, hanem leginkább vérmérsékleten, hogy ki mennyire tud és akar beleszólni abban, hogy tulajdonképpen mi is az a Szentefrém. Ez zenében nyilván nagyon sok mindent hozott magával, de alapvetően szerintem ez a hozzáállásbeli különbség a más, hogy ez egy nagyon markáns, egy embernek a nagyon különleges víziójából kialakult kamarazenei együttesből, ez lett egy ilyen 7-8 fős klasszikus zenei rockzenekarra.
2002-ben, amikor alakultatok, te ott voltál már Lőrinc?
Nem, én 2009-ben csatlakoztam a Szentefrémhez. Bátyám ott volt, igen.
Akkor ő hány éves volt?
21.
És te?
Én 16.
Voltál 2002-ben, és akkor még fiatalnak érezted magad, vagy nem hívott meg édesapád?
Fel sem merült, tehát nyilván sokan emlékeznek a 2000-es évek Szentefrémjére, sőt, mondjuk ugye a 2010-es évek elején lévő Szentefrémre. Szerintem a legtöbb ember, én legalábbis úgy tapasztalom, ez nem reprezentatív, annak a számára a Szentefrém az egy ilyen bordós, kékes, türkiszes ruhákban fellépő, ilyen szoknyás együttes a Szent István Bazilikában. Szerintem az emberek fejében a Szentefrém férfikarról élő kép, az alapvetően ez egy nagyon-nagyon erős lenyomatot tett a Szentefrém az első 10 évében. 10 éves volt körülbelül majdnem, amikor elindult az Orientál Lumen a Bazilikában, és hát az volt tulajdonképpen a csúcsa az első korszaknak.
Olyannyira erős ez a lenyomat, Lőrinc, hogyha én beszélgetek a barátaimmal, meg Szentefrém rajongókkal, mert hogy vannak ilyenek, akkor nagyon sokan, akik már mondjuk régen nem hallottak benneteket, de még emlékeznek az eredetire, majd hogy nem megütköznek, hogy ó, hát ez nem rossz, de mi ez? Én nem ezt vártam, én arra számítottam, hogy. És Tamás, amikor látod, hogy ilyen nagyon drasztikusan alakul át minden, és te közben ott vagy, még művészeti vezetőként is, de pláne a te gyermeked változik, növekszik itt évről évre, és kezd el erősen kamaszodni, aztán most meg már felnőni, akkor te ez úgy mélyen belül hogy álltál? Hát milyen érzésed volt? Ott vannak a saját fiaid, eleve elfogult vagy, a saját tanítványaid. Az egész Szentefrém, mint olyan a te gyermeked, és közben itt csúszik ki alólam.
Hát ez olyan, mint hogyha én elhatároztam volna, hogy én csak Volkswagen bogárba ülök be. A Volkswagen nekem a bogár. Nekem speciál, igen, mert én abban nőttem föl, egy fekete Volkswagen bogárba a kisgyerekkoromba. De ettől még a Volkswagennek vannak nagyon sokkal-sokkal jobb autói ma már. Tök mások. És akkor ettől kezdve temessük a Volkswagen mint márkát? Vagy hogy van ez? Mondhatod. Tehát az embereknek a nagy része az maradi.
De te nem vagy az.
Én nem.
Mondhattad volna simán, jó gyerekek, csináltok ezt tovább. Ebben a felállásban én vagyok egyedül az apa korosztály, és ott vannak a fiú korosztály, tehát nagyon sokan esetleg hozhattak volna egy ilyen döntést, hogy hát akkor hát, ez most ennyi volt számomra.
Igen, biztos sokan ezt a döntést hozták meg, csak engem egész életemben a zene érdekelt. Tehát nem az, hogy legyen egy ilyen együttesen, vagy olyan együttesen, mert sokféle együttesen volt már, meg van is. Tehát igazából engem továbbra is az érdekel, hogy mit lehet kihozni egy ilyen kamarazenei társaságból. Bejöttek az elektronikai dolgok. Az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amit most napok óta itt az Iszonba csináltunk, hogy a állandó hangmérnökünkkel, Kádár Mihállyal próbán nézegetjük azt, hogy a bejövő hangok, a kimenő hangok, tehát a Szent Efrémnek a hangjai, ami most teljesen mindegy e szempontból, hogy egy bizánci énekben van benne, egy Bartók darabban van benne, vagy egy átdolgozott slágerben van benne, vagy afrikai imában van benne, teljesen minden, mert hang. És a hangnak a hatása az, ami szerintem az embereket lenyűgözi. Szóval ezek azok a dolgok, amiket nyilván, hogyha az ember jobban tud, akkor árnyaltabban látja a világot. És hogyha nem akar belelépni ebbe a világba, hogy jó pap holtig tanul, meg a karnagy is, akkor ezt feladja. És azt mondja, hogy engem nem érdekel az, hogy ezt is lehetne, meg azt is lehetne, meg ezt is feldolgozhatnánk, meg ebből is csinál, meg írja a Lőrinc is egy darabot, meg a Viktor is, meg én is írok. Ugye nyilván a dolognak ez egy komoly mozgatórugója bennem, hogy itt maradtam, hogy én nagyon sok művet írtam a Szent Efrémnek, és most is nagyon sokat írok. Tehát, hogy ez engem izgat. Mint zeneszerzőt is izgat az, hogy mit lehet megvalósítani a Szent Efrémen belül. Úgyhogy azért ez túl sok ahhoz, mint sem azt mondanám, hogy na jó, hát én már énekeltem sok bizáncit, meg nagy oroszokat, meg Bartókot, meg Kodályt, meg nem tudom, írtak nekünk sok darabot, ugye ezt is el szoktuk mondani, hogy több mint egy napig szólna az a darab mennyiség, amit a Szent Efrémnek írtak eddig. És ki tudja még mennyit fognak írni. Mi magunknak is nagyon sokat írunk, ez engem nagyon inspirál, nagyon érdekes dolgok vetődnek föl, hogy erre a jelen pillanatban 7, remélem, hogy jövő évtől 8 tagú együttessel még mit lehet elérni. Tehát én elmennék a falig.
Rég megmondtam Búzsgerlice, ne rakd fészket túl széjére, mert az úton sokan
Yeah.
szekere, segítje, segítjon meg rabd a szekere, csaljut is kell, böködje a tenyere, menni jobban, böködi a tenyere, annál jobban, rakd meg a szekeredet, hey. Jól meg rabd a szekere, hozzon hey. Meg rabd a szekere, hey, hey, bíres legény, hey, hey, bíres legény, jó.
Ugye ez egy ilyen választó víz a ti életetekben, és amellett, hogy sokkal kevesebben lettetek, akkor 8-an, és amellett, hogy ezt az eredeti görög katolikus liturgikus zenét fölváltotta egy csomó minden, a klasszikusok, Bartók például, vagy Kodály, és aztán egyre inkább jöttek a könnyedebb, akár a klasszikus zenéből átdolgozások, mondjuk Mozart például, vagy slágerek, vagy gospelek, és így tovább, tehát változott a repertoár. De ami nagyon fontos, hogy ebből az a cappella éneklésből egyszerűen kiléptetek. Inkább azt mondanám, hogy behoztatok a hangszereket, és tulajdonképpen egy zenekarrá váltatok, akik még mindig nagyon szépen és kiválóan énekelnek, és azt hiszem ez az első számú erősségetek, hogy gyönyörűen énekeltek. Ez is egy nagyon fontos döntés lehetett, Lőrinc, nem tudom, mennyi között van hozzá, hogy hol billentetek át abba az irányba, hogy hát tényleg, legyenek már hangszerek is.
Szerintem itt amúgy döntés tényleg nem volt, ez megint csak tök organikusan alakult. Ugye a Szent Efrémre szerintem hangszereket valójában nem 16-ba kezdtünk el használni, hanem körülbelül 2003-ba. Ugye azok a kis csengők, harangok, amiket mai napig használunk a koncerteken, azok a legelejétől benne voltak a Szent Efrém tagok kezében, és ugye, hogyha bárki emlékszik, ezt egy nagyon sokszor el szoktam mondani, csak hogy még a nosztalgia faktora még egyet rájátszak, hogy ugye régen az Ágni Pártene kezdetű görög himnusz volt ugye a bevonuló ének a Szent Efrémnek, nem tudom, 10 éven keresztül. Az ugye csengetéssel indul. Ez a legelejétől így volt, és szerintem ez része a Szent Efrém mitológiának és hatásmechanizmusnak, hogy valahol a templomba elkezd szólni egy csengő, és akkor hátulról megindul a menet, és énekel a Szent Efrém. És akkor jött az ütőhangszerek, nyilván apu is ütőhangszeres, bátyám is. Filip Gyuri nagyon sok ütőhangszeren játszott, aki ugye nyilván oszlopos tagja volt a Szent Efrém kezdeti tagságának. Nagyon sokszor léptünk fel zongoristákkal. Értem, hogy ez nem a Szent Efrém, de hogy attól még mi nagyon sokszor közösködtünk más hangszeresekkel. Én épp ezért ezt nem érzem úgy, hogy itt volt egy nagy váltás. Tény, hogy valószínűleg ritkán fordult elő trombita, harmonika, gitár, finger drum, amik most vannak a Szent Efrém koncertek, de ezek így mind egy-egy szám erejéig bejöttek. Mit tudom, én mondok egy példát, a Liszt férfikarok közül volt egy, amiben kellett trombitálni. Ugye Tóth Peti basszusunk, ő végzettségét tekintve trombita művész, és akkor nem külsős embert hívtunk, hanem akkor a Peti trombitált benne. Ugyanebben a darabba kell amúgy kisdobolni, és akkor azt vagy apu, vagy Marcika vitték ezt. Szóval ezek így organikusan bejöttek egy-egy számra, és aztán ezeket elkezdtük egyre többet használni. Szóval az teljes mértékben igaz, ugye ezzel sokat szoktunk viccelődni, hogy nagyon sokféleképpen hívtak minket az évek alatt, meg ugye nem tudták elmondani, voltunk Szent Extrém, mindenféle néven futottunk fel konfokban.
Szent Cefrém.
És férfikar, férfi zenekar, zenekar, stb. És ugye a leginkább visszatérő elnevezés az a zenekar. És aztán apuval is beszéltünk erről nem olyan rég, hogy valójában most már mondhatják, hogy zenekar.
És ami még egyértelmű változás, és ez formai megújulás számomra, hogy elhagytátok a Szent Efrém férfikarból a férfikart. Ha már itt a Szent Efrémről beszélgetünk, Tamás, most megint meg fogok téged kérni, hogy a gyengébbek kedvéért, tehát egy mondatban mondd el, hogy ki volt Szent Efrém, ilyen kvázi edukációs jelleggel.
Nem ismertem személyesen, mert, mert a 4. században élt. Szerintem az ő habitusához ez a mostani Szent Efrém is közel állna, ugyanis ő egy ilyen kísérletező szent volt, ő nem volt pap, ő egy diakonus volt, tehát az egyházba szolgálatot teljesítő ember, és főleg tanító és költő.
Hol élt?
Edesszába, Szíriában. Szír Szent Efrémnek is hívják őt. Ugye 307-ben született, és 373-ban halt meg. Egyébként akkori korban jelentős életkort élt meg, és majdnem 200 vers maradt fönn tőle. És ezek istenes versek, és egyébként pedig valószínűleg egy nagyon jó humorú és egy rendkívül jó kisugárzású ember lehetett, mert rajongtak érte. Volt neki gyerekkara, volt női kara, csak férfi kara nem volt, úgyhogy azért kellett megcsinálni tulajdonképpen a Szent Efrémet, hogy halála után 1700 évben legyen már végre férfi kara is Szent Efrémnek, vagy róla elnevezett, de hogy ő egy rendkívül jelenség volt, ezért úgy hívták már a kortársok, hogy a Szentlélek hárfája. Ebben benne van a játékosság, benne van egy tudás, egy kulturális háttér, egy tanítói attitűd, és hát történetek, legendák vannak róla, és nekünk azért volt ez érdekes bizánci rítusban nevelkedőknek, mert neki van egy 11 soros imája. Ezt úgy hívják nálunk az egyházban, hogy Szent Efrém imája. Ez egy bőti, nagy bőti, ez egy bűnbánati ima, hogy Uram drága, mit vegyél el tőlem, és helyette mit adjál. Mármint, hogy milyen rossz dolgokat, légy szíves, hogy mentes legyek ezektől, és ehelyett milyen kegyelmeket kapjak tőled. És ezt minden nagybőtbe állandóan imádkozzuk, mégpedig úgy, hogy leborulunk a földre, teljesen metániának hívják. Van, ahol már ezt stilizálják, és csak meghajolnak, de egyébként a papoknak és a híveknek is ilyenkor földre kell borulni, és utána fölemelkedni, és megint. Ez is nyilván egy olyan dramatikus dolog, ami különleges, szép, és mikor ezt az ember látja 3 évesen, vagy 4 évesen, hogy az apja ezt csinálja, vagy még a nagyapja is próbálja, pedig ő már idős, mert hogy ez a vecsernyében van, tehát az esti istentiszteletben vannak ezek a leborulások, és csak a nagybőtben. Tehát ez egy különleges ízt ad, és akkor milyen név már Efrém, az mit jelent? Szóval, hogy egy különleges csengése is van ennek az egésznek.
Boldogok! Mindnyájan boldogok! Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, kik az ő útjai járnak, mivel kezeid munkáját eszed. Vagyis jól lesz dolgunk. Feleséged, mint a termékeny szülőt, házad falai között, fiaid, mint az olajpa sarjadékai, azt adod körül. Meg a
boldogok,
ki az Urat féli.
Mindjárt boldogok, áldunk meg téged az Úr Sionból, áldunk meg téged az Úr Sionból, életedünk meg téged az Úr Sionból. És lássad fiaidnak fiaid,
fiaidnak fiaid,
fiaid, fiaidnak fiaid. A békességet Izraelen.
És ami még egyértelmű változás, hogy a külsőtöket is megváltoztattátok. És ennek a külsőnek a megváltozása, hogy elhagytátok ezt az általad is említett lila, zöld, hosszú, földigérő, tunikaszerű ruhákat, amik eleve ilyen szakrális jelleget kölcsönöztek már nektek, ahogy megjelentetek, jellemzően templomokban. Egészen világias megjelenésetek van, nagyon csinos zakókban, nadrágokban, különféle színekben, nyilván egy stylistnak is köszönhetően. Szóval megváltoztatok.
Ez az igény már bennem felmerült 2008-2009-ben, ugyanis a probléma az volt, hogy szélesedett a repertoár. És egy Bartók elmúlt időkből ebbe a bizánci ruhába énekelni, hát hogy kerül a csizma az asztalra? Tehát semmi köze nem volt a Liszthez, a Bartókhoz, a Kodályhoz, ennek a ruhának, ennek a bizánci ruhának, ami egy nagyon érdekes, szép ruha volt, és az egyik valahai kórustagunknak a felesége tervezte, Varkoly Zita, és ő is varta meg, és mi festettük ki, mi aranyoztuk be, tehát nagyon szép kötődésünk van ahhoz a ruhához. Tehát az az igazság, hogy mielőtt elindult a Szent Efrémnek a létszámcsökkenése, meg a jelentős repertoár átalakulása, ez az igény már akkor fölmerült. És akkor jöttek az újabb ruhák, volt egy ilyen bordó félruha, jött a nagyon elegáns, azt egyébként most is szoktuk még használni, a szürke, aranybetétes, nagyon szép ruha az is, de leginkább, és elsőrangúan, vagy legtöbbször ezt a ruhát szeretjük, ugyanis ebben szeretnénk kifejezni, hogy ez nem olyan együttes, mint egy férfikar, mint egy kórus, hanem itt vannak ilyenek, meg olyanok, vannak nagyon szépek, vannak kevésbé szépek, vannak kövérkések, nagyon jól áll rajtuk a ruha, milyen jó őket nézni, és akkor az ember azt gondolja, hogy hát őt is biztos ilyen jó nézni, és akkor megnézi a videókat, meg filmeket, és hát végül is nem rossz. Szóval, hogy nyilván ennek van egy nagyon fontos ilyen része is, hogy legyen egyére szabott egy kicsit a dolog.
Ennek szintén volt egy ilyen kicsit véletlenen alapuló előzménye. Volt egy olyan klipforgatásunk, illetve fotózásunk, az 2023-as karácsonyi lemezünkhöz, ahol úgy döntöttük, hogy itt úgy jelenik meg a Centerframe, hogy lesz egy ilyen karácsonyos kint. Mondjuk a Pentatonix szokott fotózkodni, a Pentatonix, aki nem ismeri, egy nagyon ismert amerikai a cappella együttes, és hogy mondjuk ők mindig nagyon menőn néznek ki, és felkértünk akkor egy stylistot konkrétan erre a forgatásra, hogy válogasson össze nekünk egy szettet, és hát az a fotósorozat az nagyon nagyot ment a social médiában mindenhol, mindenki nagyon szerette, nagyon sok visszajelzést kaptunk, ami nem azt jelentette, hogy nem tetszik a jelenlegi ruhánk, de úgy, ahogy úgy visszanéztük a képeket, szerintem bennünk is felmerült a gondolat, hogy wow, hát itt meglepően jól nézünk ki, már mint most szerintelenség nélkül, tehát hogy nem ez a kép volt a fejünkben magunkról, és akkor ennek folytatásaképpen lett. Ugye ez a váltás, amit említettél, hogy Centerframe férfikarból Centerframe, illetve az akkor szívke aranydizulikus kinézetű ruhából az elegáns, különböző bordos lilás árnyalatokban játszó zakos felállás, ez ugye egy éles váltással a bátyám Műpás búcsú koncertjének a szünetében történt meg ez az átalakulás, tehát hogy az első felét a koncertnek még lenyomtuk a szokásos liturgikus öltözékben, klasszik felállásban, és a második fél időre már egyrészt Marcika a bátyám nélkülünk jött, és akkor már csak heten álltunk föl, és már az új ruhában, és akkor ott ezt el is mondtuk amúgy, hogy mostantól nevezzenek minket Centerframe-nek, ez a mai napig nem megy amúgy, de ez részletkérdés, és akkor már így jelentünk meg, mivel számunkra ez egy nagyon szimbolikus pillanat volt az együttes életében.
Ha jól emlékszem, ez 2024. szeptemberen.
Így van.
Tehát akkor másfél éve, hogy Marci elment.
Igen.
Marci egy külön íz volt, és ti magatok is nagyon nehezen vetetek arról tudomást, hogy ő Ausztráliába ment a családjával. Azért szerencsére már visszajött ő néhányszor, és sikerült is fellépni együtt, de hogyan látjátok a jövőt például vele kapcsolatban, és így ehhez képest a saját jövőtöket is?
Tök jó lenne, hogyha itt lenne. Tehát, hogyha ő belátná azt, illetve ő ezt belátja, de hogy az egész családja belátná, és hazajönnének. Nagyon hiányzik. Nyilván minden rosszban van jó is. Az, amit mondtál, hogy most már mindenki egy kicsit személyiség, hát ez például attól is van, hogy Marci nincs itt. És nem neki kell mindig a sót vinni, hanem kénytelen más, és már ugye Marci nincs itt. És szét van osztva az ő általa énekelt szólóknak egy része, stb. Tehát, hogy ez nem olyan magától értetődő, az egy nagyon komoly munka volt nekünk átállni erre a hétre.
Emlékszem, hogy még kerestetek, hirdettetek zenészi státusz.
Igen.
Csomó mindenkit
igen.
Meghallgattatok.
Igen.
És aztán rájöttetek, hogy Marci fotóhatatlan.
Igen, mondjuk szerintem ezt tudtuk előtte is, sőt már így kerestünk, hogy nem Marcika pótlékot keresünk, mivel Marcikának nagyon jellegzetes hangja van. Ennyire jellegzetes hang az általában egy ének együttesben pont nem biztos, hogy jó, hiszen ott az a lényeg, hogy a hangok minél jobban összeolvadjanak. Nyilván mi elég sokat dolgoztunk együtt, meg egész életünkben mondjuk mi ketten együtt zenéltünk, úgyhogy mondjuk nekem nem volt ezzel problémám, meg a közönségünknek se. De tudtuk, nem lesz még egy Marcika. Úgyhogy nem egy Marcikát kerestünk, hanem akkor még volt egy ilyen gondolatunk, hogy kell az a nyolcadik ember. És nem egy nyolcadik ember kell, hanem a Marcika kell. A kérdése válaszolva, tehát a Marcikának a jövője az a Centerframe-mel van, tehát hogy neki ez a pozíciója, ez van, tehát ő a Centerframe-nek a tagja. Csak jelenleg külföldön tartózkodik, úgyhogy várjuk vissza.
És láttok valamit? Mi a realitás? Hogy mikor érkezik vissza?
Ő szeretne itthon lenni a jubileumi évben. Remélem, hogy realitás lesz. Hát azért készülünk, és egy nagyon szép ünneplést szeretnénk a 25 éves jubileumunkra.
Vagyis jövőre 2027-ben. És utána viszont már nem menjen vissza, ugye? Ezt kívánják.
Hát mindjárt ott a 30.
Sivava, 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 Siv step into the sun.
There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done.
There's far too much to take in here, more to find than can ever be found.
But the sun rolling high
vagyunk 2026-ban, és akkor most, hogy így végignéztük, hogy hogy is fejlődött a Centerframe egészen a mai napig, hogyan tervezitek ezt az évet? Mik a következő nagyon fontos koncertek, amikre nyilván mindig készültök, mindig születik egy csomó új mű, jönnek a zeneszerzők, felajánlanak nektek zenéket, ti magatok is csináltok, remek feldolgozásaitok vannak, slágereitek vannak.
27-re nagyon sok tervünk van, viszont még nagyon sok minden alakult. Az biztos, hogy a 26-os évben nyilván itt vannak gazdasági realitások is, és részben emiatt azért 26-ban kicsit kevesebbet koncertezünk, hogy 27-ben tényleg jöjjenek az emberek, és vegyék meg a jegyeket, és fogyasszanak Centerframe-et nagy mennyiségben 2027-ben, ami nem jelenti azt, hogy 2026-ban nem koncertezünk, sőt, tehát például az szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy idén visszatérünk a Szent István Bazilikába. Most az első fél évnek egyértelműen ez a fénypontja, vagy a legfontosabb eseménye, hogy április 11-én Apunak a Primissa című művét, amit tavaly mutattunk be, azt idén a Szent István Bazilikában is előadjuk. Maga a mű is, úgyhogy a Primissa az egy közösségi oratórium, amiben a közönségnek fontos szerepe van, énekel a közönség. Ez számunkra egy tök izgalmas feladat. Többször előadtuk a művet, de milyen az, amikor 800 vagy 850 ember énekel együtt a Centerframe-mel egy ekkora, és számunkra nagyon sok szempontból nagyon fontos térben, és akkor amúgy idén most ki is fogjuk küszöbölni azokat a problémákat, ami miatt ugye annó úgy döntöttük, hogy már nem a Szent István Bazilikába képzeljük el az Orientál Lumen sorozatunk jövőjét, és ez ugye alapvetően az, hogy nehéz jól megszólalni a bazilikában, óriási a tér, nagyon heterogén módon szól mindenhonnan, máshogy szól, és nem mindenhonnan előnyös a hangzása egy ilyen együttesnek, mint mi. Számunkra kiderült, hogy a legjobb terek olyan helyeken vannak a templomon belül, ahonnan nem látszódunk, úgyhogy ilyen szempontból nem volt annyira közönségbarát. Szóval idén visszatérünk hangosítással együtt, és szerintem nagyon-nagyon élményszerű koncertet fogunk tudni adni ott, úgyhogy én ezt mondom a legfontosabb résznek az évben.
Hogy fogtok felöltözni ehhez a koncerthez a bazilikában?
A Primissát? Hát az a mostani ruha. Tehát a Primissa az egy ilyesfajta dolog, hogy oda nem egy férfi kar kell, mert nem mi vagyunk ott a legeslegfontosabb része, hanem a közönség. Engem ez most már nagyon izgat, ez a közönségügy, hogy tudok-e olyan műveket írni, egyébként most is készül egy másik is, meg egy harmadik is, hogy olyan módon bevonni a közönséget, hogy ők nem tudnak semmiről, de bevarázsolni őket a darabba. Ez mindig is zavart a klasszikus zenei koncerteken, hogy ha miért nem énekelik a négy évszakot harsányon az emberek, mikor szól a színpadon? Ez azért íródott, hogy az emberek fütyüljék meg, énekeljék, és ehelyett ők hallgatnak jól nevelten, de én úgy gondolom, hogy az emberek 80%-a szeret énekelni.
Kik a ti kortárs zeneszerzőitek, ha nem magatok vagytok?
Rengetegen vannak. Zombola Péter, Dukai Barnabás, Mohai Miklós, Horváth Marci, Kecskés D. Balázs, Sári László, Sári Bánk, Alberto Schiavo, Fehér György, Faragó Béla, szóval nagyon sokáig tudnám mondani. Tehát tényleg nagyon hosszú a lista. Mindemellett most számomra a legfontosabb, vagy a legizgalmasabb az, hogy a saját műveinket csináljuk. Én arra jutottam, most ez teljesen mindegy, hogy igaz vagy sem, én számomra ez a realitás, hogy én nem ebben vagyok a legjobb, hogy másoknak a műveit előadjam, tehát hogy én nem ebben érzem az én tehetségemet. Nyilván elég sok évig csináltam ezt, meg tanultam zenét, és akkor ez erről szól, hogy az ember másoknak a műveit játssza, de én sose tudtam eljutni az autenticitásnak arra a szintjére, hogy másnak a darabját olyan jól adjam elő, mint ahogy valaki más csinálja, akár ő maga, akár más, és én pont ezért tartom ezt a saját szempontomból a követendő útnak, hogy saját zenék, amit én vagy mi csinálunk, vagy szóval mi közösen születik, mert azt mi tudjuk úgy előadni. És nyilván az én esetemben ez egy ilyen lepárlott változata annak, hogy egy klasszikus zenész fiaként nőttem fel, aki nagyon lázadott ez ellen, és rengeteg popzenét hallgatott, és az én érdeklődésem az popzenei, ahol ez a realitás, hogy az ember megír egy dalt, és aztán aznap este eljátsza. Mint ami régen volt a klasszikus zenében is. És nem az a lényeg, hogy én mennyire tudok játszani a hangszeremen, hanem az, hogy nekem adott esetben van mondani valóm, és találok neki egy formát, hogy ezt elmondjam valahogy, és én valahogy én magamat ebben tudom inkább elképzelni, mint a reprodukálásban, aminek olyan nagyon magasan cizellált szintjei vannak, amire én sose fogok eljutni.
Azon gondolkoztam, amikor most itt említetted, hogy láttátok, hogy édesapátok klasszikus zenével foglalkozik, miközben szereti a zenének az egyéb műfajait is. Hogy te a bátyáddal milyen szerencséseknek mondhatjátok magatokat, hogy így nőttetek föl, vele nőttetek föl, és számotokra most ez, különösképpen most számodra, hogy itt beszélgetünk, és majd a Marcinak is, ha visszajön, ez lett az életetek. Egzisztenciálisan, mindenhogyan, érzelmileg. Ki jelölte az utat számotokra? Erről hogy szoktál gondolkodni? Most ugye itt ül az érintett is, akiről beszélgetünk. Ez egy akkora segítség, egy akkora plusz az élethez.
Persze. Amikor bekerültem a Szent Efrémbe, akkor nekem saját érdemeim szerint nem feltétlenül kellett volna bekerülni a Szent Efrémbe. Tehát nálam sokkal jobb énekesek énekeltek a Szent Efrémbe 2010-ben. És sokáig azon gondolkoztam, hogy mi lettem volna, ha nem zenész leszek. Mert ugye én mondjuk csináltam mást is életemben, és azt is szerettem. Ez az óriási kulturális háttér, ez nekem időbe tellett, míg beláttam, hogy ez miért előny. De nem csak a zenei része a dolognak, ami egyértelműen aputól jön, hanem a nagyapámon keresztül maga ez a görögkatolikus meg bizánci világ. Tulajdonképpen ez nem egy hasznos tudás 2026-ban, tehát hogy ez nem egy olyan tudás, amit én a mindennapjaimban arra tudok használni, hogy nagyobb GDP-t termeljek, hogy tudom, hogy mi az a kinonikon, vagy hogy tudom, hogy a három ágú meg a két ágú gyertyát mikor használják. Szóval, hogy ennek nincs gyakorlati haszna, viszont van egy olyan titkos tudás, meg egy olyan szegmense a világnak, ami bizonyos szempontból már eltűnő félben van, viszont egy ilyen érdekes ízt ad az ember gondolkodásának. És hogy például pont, hogy nem a Szent Efrémen keresztül jött szerintem leginkább a zenei hozzáadott érték, így nagyon profánul fogalmazva, hanem az énekes iskolán keresztül, ahol viszont ez a fajta koncertdramaturgiai gondolkodás, amiről amúgy mi nem ugyanúgy gondolkozunk, hozzáteszem, de maga az, hogy koncertdramaturgiában gondolkozunk, tehát hogy hatást akarunk elérni. Biztos, hogy ez a jól megfogalmazható közös pont. Valószínűleg tök más, hogy akarunk hatást elérni, de az biztos, hogy az elsőleges célja a zenélésünknek az az, hogy hatást érjünk el. Ez a mi közös gyökerünk, amit én kaptam a neveltetésemből.
Igen, abszolút ez. És ezért is jutottam el a közösségi oratóriumig. Hát nem gondoltam 10-12 évvel ezelőtt, hogy olyan darabokat is lehet írni, vagy belemenjek ebbe a csínbe, mert ez egy csín, hogy figyelj, nem tudsz semmit, de énekelj velem. És igazából valahogy ez a legfontosabb, a hatásnak az a fajta megléte, hogy ha már ott vagy, akkor engedd át magad annak, hogy itt most mindent lehet.
Április 11-én lesz a Primissa című Bumnó Tamás műnek a bemutatója a Szent István Bazilikába, és ezzel visszatértek. Ez egy nagyon fontos koncert lesz a számotokra. A 2026-os év csak úgy nagyon röviden, miről fog még szólni, tudom, készülve 2027-re. Akartok-e még új irányokat venni beláthatóan, vagy most már úgy gondoljátok, hogy remek ez a mesdje, haladjunk?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert majd utólag meglátjuk, hogy mit csináltunk 2026-ban. Fog készülni idén egy új Szent Efrém lemez, ami terveink szerint Marcika közreműködésével, én úgy tervezem, hogy ez a nyár végére el is készül, és hallgatható formában lesz, nyilván ennek bemutatója is lesz az ősszel, szóval sok mindennel készülünk még az év második felébe, csak még nincsenek egész konkrét dolgok, de sok projekt fut egyszerre. Ami 2027-ben történik, annak most kell nagyrészt megtörténnie ebben az évben, hiszen minden, ami új műsor, minden, ami új zene, minden, ami új helyszín, minden, ami új megjelenés, és nyilván azért egy 25 éves évforduló az sok mindent megkíván, akár képi, akár hangi, akár mi egymás dolgokba, szóval itt azért előre még nagyon sokat tekintünk egész életünkben, de attól még szerintem ez egy jó megálló ahhoz, hogy egy kicsit visszafele is nézzünk. Úgyhogy biztos, hogy sok minden lesz, ami ilyen háttérben zajló munka ebben az évben, és lesz új Szent Efrém anyag is, tehát nem a nosztalgiázásról szól se ez az év, se a következő, hanem nyilván ezek az újdonságok, ezek abszolút előtérben lesznek.
És nagyon sok ifjúsági koncert lesz idén is, amit nagyon fontosnak tartunk. Tehát az nagyon jó, hogy együtt találkozunk a gyerekekkel, és velük is együtt zenélünk, és nem olyan, hogy tedd le szépen a kezedet a lábad mellé, és csöndbe légy. A gyerekeket is erre buzdítjuk, hogy vegyenek részt, tehát hogy hallgatni is jó a zenét, de csinálni jobb.
A mai kávéház vendégei Bubnó Tamás, a Szent Efrém alapítója, és Bubnó Lőrinc, a Szent Efrém művészeti vezetője voltak. A műsorban a következő dalok hangzottak el. Archiminnyá, görög új év köszöntő kantáta. Trisagion, az Atosz hegyről. Bartók, négy régi magyar népdal. Bubnó Tamás, 127. zsoltár. Az Oroszlán király. A mi atyánk arámi nyelven. És a Heaven for Everyone. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szó.